Fejér Gabi és Olaj Anett köszönti Önöket. 4 hetente csütörtök reggel 8 óra 30 perckor jelentkezünk. Életre valók, védjük közösen az életet című műsorunkkal itt, a Mária Rádióban. Mottónk a példabeszédek könyvéből, nyisd ki a szádat a helyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Műsorunkat Krisztus vére és a guadalupei szűzanya, az életvédők patronusa palástjának védelmébe ajánljuk. A témánk ugyanis nagyon kényes. Az abortusszal veszélyeztetett magzatok és szüleik, illetve picit tágabban a családdal foglalkozunk, amely a Szent Háromság földi képmása, és egyben a legősibb és a legfontosabb közösség.
Nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban Róska Péter atyát, akit bizonyára a legtöbb hallgató ismer, akár a 8. kerületi plébániájáról, ahol előzőleg volt. Most pedig a 4. kerületben, a Naputcában plébános Péter atya, és hát ami miatt ő nagyon-nagyon ideális interjú alanyunk az Életre Valók műsorban, hogy mind ideológiailag, hiszen 15 évig tanított morál teológiát Esztergomban a Hittudományi Főiskolán, illetve hát azért így a magyar életvédő mozgalom egyik jeles képviselője a papok részéről. Meg kellene ismernünk kristálytisztán az egyház álláspontját az életvédelméről, belemenve a konkrét részletekbe. Úgyhogy Isten hozott Péter atya. A legkényesebb területéről talán a mai problémáknak nem kérdeztünk még Péter atya, ez pedig a Lombik program, amire persze megint megvan a zsigeri válasz, meg tudjuk azt az első felszíni választ, hogy hát a Lombik során több emberi élet fogan meg, és egyáltalán nem biztos az, hogy azt mind ki fogja hordani ez az édesanyja, illetve hogy egyáltalán vágyik arra, viszont ugye a siker érdekében, itt a siker egy picit idézőjelbe téve, az orvosok egy nagyobb szórásban több petesejtet termékenyítenek meg a szülőktől, illetve az édesanyától, hogy biztosan valamelyikből hosszú-hosszú hormonális és kínzó kezelések után általában lehessen mondjuk egy baba. Az én tarsajomban is van több olyan történet, ami egyszerűen futkározik most is a hátamon a hideg, akár olyanok, akik abortusz utáni gyógyító lelki gyakorlatra jöttek hozzánk, és ott elmesélték azt, hogy a megszületett gyerekek pontosan elmondták, hogy hány testvérkéjük van valami hűvös helyen, és hogy őket ki kell onnan szabadítani, nehogy meghalljanak, és ezt érzékelték a megszületett testvérek. De hogy erre nyilván magánkinyilatkoztatást is olvastam, hogy ez valahol spirituálisan mennyire folytogatni tud egy családot. Hát csúnyán szólva a hűtőben ott várnak ezek a babák, és aztán ugye legtöbbször egy megsemmisítés, ahogy azt hiszem ezt a klinikán így használják, ezt a fogalmat, lesz a történet vége. De tudunk Magyarországon még olyan szervezetről is, illetve olyan emberekről, akik azt mondják, hogy ők hívő keresztények, és hogy ők úgy intézik ezt a dolgot, mert hogy nem jött össze a baba, és abban, ha belegondolunk, tényleg annál nagyobb fájdalma nem lehet egy házaspárnak, hogyha sok-sok próbálkozás és óriásira felnövekedett vágy után sem, ennek ellenére sem születik gyermek, hogy ők azt úgy olyan klinikára mennek el, ahol csak pont annyit tudnak megtermékenyíteni, nem lesz fölösleg, és akkor ezen mi a baj?
Első, amit kérdeznék, hogy tudsz-e olyan szülőkről, akiknek lombikkal született a gyermekük, és ilyen klinikára mentek, ahol nincsen embriófölösleg, és föl tudnak mutatni bármiféle papírt arról, hogy zajlódott, és milyen pontosan a folyamat. Tudnék, ez egy népmese, hogy hát gyakorlatilag ezzel etetik a keresztény szülőket, hogy hogy náluk nem lesz embriófölösleg, stb. Ez egészen úgy hívjuk, hogy hazugság. Tehát, hogy ez nem igaz. Egyrészt. A másrészt tényleg nem csak az embriófölösleg a probléma, ha már csak maradunk az életvédelmi, a lefagyasztás is. Mert ez is a következő kérdés, hogy úgy történt embriófölösleg nélkül, hogy le se fagyasztottak senkit se a gyerekeik közül. Mm. És a következő kérdés pedig az egyház alapvetően még csak nem is az embrió fölösleg és az életvédelme miatt mondja azt, hogy etikátlan, erkölcstelen a lombik módszer, hanem a élet továbbadásának és a szexuális közösségnek a szétválasztása miatt. Ez az alapvető indok, az csak rájön még, és nyilván nagyobb puttonyként, mint maga a történet, hogy itten emberi életeket pusztítanak el, meg fagyasztanak le, de hogy alapvetően etikátlan az emberre megcsinálni azt az állat fajnemesítésben kidolgozott módszert, hogy szétválasztják, laboratóriumi körülmények közé teszik az élet indulásának a helyszínét. Ezt egy állatnál meg lehet tenni, de az embernél, az emberi méltóság miatt ezt nem lehet megtenni. Tudnélik, sérül a két ember szexuális közösségének, emberi módon végbevitt szexuális közösségének és az utód foganásának az egysége, amit az Isten egy valóságnak alkotott, és nincs joga az embernek, hogy ezt szétszedje. Tehát itt alapvetően ilyen antropológiai, és megint ez egy olyan antropológiai kérdés, amit nagyon nehéz megérteni. És amikor az ember olvas olyan cikkeket nagyon rangos amerikai újságokban, hogy most kezdenek rálátni arra, vagy ez már 15 éve volt, hogy ahogy szétválasztják az emberi élet továbbadását és a szexuális találkozást, akkor egy olyan emberkísérlet történik társadalmi szinten, aminek nem tudni, hogy hova vezet a végeredménye. Amerikában ez már nagyon látszik, mert ott az már statisztikailag komoly százalék, a párok komoly százaléka csinálja azt, hogy lefagyasztatja a spermákat, a férfi spermáit, és elköteti magát a férfi, és gyakorlatilag úgy él a szexuális életet, ahogy akar, és utána pedig akkor a gyerek, amikor akar. Tehát egy ilyen okosban megoldjuk című történet, ami aztán kinek a spermájával fog megtermékenyülni az asszony, amikor nem elég fürgék a férjének a spermái. Meg hogy egyébként kinek a pedesejtjét használják föl, amikor nem működik az asszonyé, és hogy ezt ki tudja ellenőrizni, nyilván később sok pénzű vizsgálattal ki lehet mutatni, és akkor nagy ráeszmélések vannak bizonyos esetekben. Tehát olyan idegen kezekbe adják az utódjuk identitását, az, hogy ki az apja, ki az anyja. Aztán tényleg ez olyan módon szétválasztódik a két valóság, a nemzés és a házastársi közösség, ami hosszú távon nem tudjuk, hogy mire fog vezetni. Amerikában aztán spermabankok, hogy egy vidéken egy jó donornak a spermáiból, nem tudom, 150 gyerek született, és akkor azok ki tudja, hogy ki az apja, kivel házasodik, kikivel utána milyen degenerációk jönnek létre. Ez egy konkrét dologról beszélek, konkrét példa, megtörtént példáról beszélek.
Igen, azt én is olvastam, hogy valami óriási botrány lett abban, hogy felelőtlenül kezelt spermákból aztán, és hát tényleg, hogy a gyermeknek is az ahhoz való elsődleges joga, hogy megismerhesse az édes szüleit, itt elvész teljesen.
Pontosan.
Akkor ő maga sem tudja, és hát abban meg nem is jó belegondolni, hogy erről is vannak elvileg bizonyítékok, kutatások, végeredményei, hogy a lombikban fogant gyermekek egészen más EQ-val és lelki világgal rendelkeznek, mint...
Ha nem is egészen más, de azért van eltér, van komolyabb eltérés, igen.
Igen.
Az egészen mástal nem így fogalmaznám, de egy budapesti gyerekpszichológusnő nagyon érdekes dolgokat figyelt meg bizonyos pacienseinél, és aztán rájött, mikor megnézte az adatokat, hogy ezek mind lombik gyermekek, és látszik az, hogy mivel egész más elvárásokkal rendelkeznek általában a szülők egy mindenáron kiharcolt lombik gyermekkel szemben, mint azzal, mint a természetesen kapott gyermekkel szemben, mert a mentalitás más. Az a mentalitás, hogy nekem jogom van a gyerekhez, és az a mentalitás, hogy a gyermek nek van joga a természetes módon való foganáshoz, a épp módon való növekedéshez. Ez teljesen más logika. És ez megérződik a gyermekeken, a szülőkön, hogy milyen módon viszonyulnak a szülők a gyermekhez, és milyen módon hát történik ez az egész pszichológiai út, ahogy valaki nem csak megszüli a gyermeket, hanem viszonyul hozzá aztán.
Értem. És egyébként, hogy így a másik oldalát nézzük meg ennek az egész gombolyagnak, hogy te látsz jól működő családokat, akár melyik problémával küszködve, tehát akár most nézzük a házasság előtti tisztaságot, hogy ott tényleg beteljesedik-e aztán a házasság létrejöttével az a boldogság, amire készülnek minden nap az önmegtartóztatás korszakában, akkor a megszületett gyermekek után ez a fajta cikluskövetős vagy önmegtartóztatós élet, hogy ezekre látsz-e élő példákat, és a Lombik esetében, hogy mondjuk nagyon-nagyon szerettek volna gyermeket katolikusok, és aztán elfogadták, hogy Isten valamiért nem ad nekik, és nem a Lombik felé mentek, hanem valahogy máshogy dolgozták föl, vagy esetleg örökbe fogadtak. Tehát, hogy erre akkor vannak jó példák, ugye, a társadalomban?
Persze, hogy vannak jó példák. Nem a tentum, hogy a társadalomban vannak ki, az én általam ismert családokban vannak. Nagyon-nagyon jó példák. De ugyanakkor nagyon hangsúlyoznám, hogy ezek csak egy faktor. Nem ettől függ az embernek a harmóniája, boldogsága. Van, aki teljesen tisztán készül a házasságra, és aztán úgy tönkreteszi a másikat, mint annak a rendje. Tehát persze, mert ez csak egy faktor a sok közül. A másik, hogy az igazán izgalmas kérdés, hogy valaki ennek az Istene az első az életében. Tehát akkor, ha valakinek tényleg az Úristen tud elsővé válni az életében, vagy Jézus mondja, hogy aki elhagyja apját, anyját, gyermekét, családját, értem és az evangéliumért, az boldog lesz. És ez nem jelenti azt, hogy ez feltétlenül fizikailag kell elhagyni. De hogy az a prioritás nekem, mint teremtménynek, akit Istentől kaptam az életemet, az ő szeretetéből, és akinek az élete nem sokára befejeződik, és a földi élete, és ő hozzá fog visszatérni. Tehát egy kicsi időt töltök csak itt a földön. Nekem ki az első az életemben? Tehát, hogy, és ez tudja segíteni, ha valaki nehéz szituációban kerülve, azt mondja, hogy aminek van, annak szabad lennie, és szembenéz azzal a helyzettel, és nem akar okosabb lenni az Istennél. Azt ugye mondani, Uram, én szeretnék veled találkozni ebben a helyzetben. Én ezt tartom kritikusnak. Legfontosabbnak, hogy egy adott helyzetben a világosak számunkra az Úristen útmutatása, erkölcsi útmutatása, akkor, hogyha az hoz nehézséget, hogy hűséges vagyok hozzá, akkor ezt a nehezebb utat választani hisszük, hogy boldogító. Ha valaki csak összeszorítja a fogát azért, hogy ne szabályokat ne hágjon át, és esetleg pont megkeményedik meg, durvává válik meg egyéb, abból nagyon sok jó nem szokott származni. De ha valaki belesimul, akkor is, ha nagyon nehéz az élő Isten tenyerébe, akkor olyas valami történik velem, hogy az egész életére pozitív kihatással lehet. És az Úristen nem véletlenül engedi meg, hogy minket kihívások érjenek. Szerintem ez a legfontosabb. Nem véletlenül az, hogy egy ponton, és ez nem csak az élet meg a szexualitás területén, de akár jön egy kommunizmus, vagy most egy ilyen gender diktatúra közeledik. Most már Németországban erősödik, Magyarországon még, hál' Istennek, ezt még úgy föltartóztatják. De hogy nem véletlenül, hogy ez van, mert valami szépet akar belőlünk kihozni az Isten azáltal, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy ő férfit és nőt teremtett, ragaszkodunk ahhoz, hogy amit az Isten mondott, hogy ez jó, és nem mondjuk azt, hogy bármiféle szexuális irányultságot az ember csak úgy éljen ki, mert az neki joga van hozzá, hogyha jól érzi magát benne. És ez javunkra válik, akkor is, hogyha meghurcolnak érte minket. És javunkra válik, hogyha ha tanúi leszünk a Teremtő Istennek, a megváltó Krisztusnak, nehéz körülmények között. És az egyház vértanukra épít. Tehát ezt el szoktuk felejteni, hogy az egyháznak a növekedésének, a dinamikájának az útja a vértanúság. Akkor is, ha az fehér vértanúság, hogy nem ölnek meg valakit, de hogyha meghurcolnak ezért, meg nevetségessé tesznek. Ez ebben mind benne van, hogy kiderül, hogy ki a fontosabb, hogy Jézus vagy, vagy éppen azok, akiknek meg akarok felelni. És ebben nagy dolgok születhetnek.
Igen. Ugyanakkor ez tényleg borzasztó nehéz, mert most csak egy egész konkrét kis példa, de egy országos, nagyon kedvelt heti lapban jelennek meg rendszeresen hirdetések a meleg lobby részéről, ahol szívhez szóló mondatokban ecsetelik azt, hogy miért van joga egy nehéz sorsú, szülők nélkül nevelőintézetben nevelkedő gyermeknek arra, hogy egynemű szülők is akár, akik ugyanúgy borzasztóan vágynak gyermekre, és minden szeretetet megadnak, és hogy ezt az örökbefogadást ezt támogassuk szívvel, lélekkel, hiszen ez a gyermek családra talál, és ugyanolyan szeretetet kap, és stb. Ugye a tolerancia jegyében. És persze, hogy az emberben ott van egyből az egészséges felhorkanás, hogy ez nem fogja hosszú távon valószínűleg sem a gyermeket igazán harmonikussá tenni, sem ezt az egynemű párt, de nem, nincsen rá úgy igazán nekem például válaszom, hogy de miért nem. Nyilván ezt egyébként le is írják a PR interjúban, amit ugye a reklám mellé életszerű interjúként betesznek, hogy ezt a szülők, mármint az örökbefogadó szülők is tudják, hogy hát azért sok helyen kell majd a gyermeknek magyarázkodni a közösségeben, hogy neki miért két apukája vagy két anyukája van, de hogy ezeken túl lehet juttatni, és hogy ez nem trauma, hanem alapvetően egy kiteljesedés az ő életében. És akkor ugye jön a homofóbia vágya, hogy mi miért nem hisszük el azt, hogy ő ugyanolyan szeretetet és békét fog tudni kapni egy ilyen családban. És amit te mondtál, hogy Isten akar a tenyerébe belesimulni, hogy olyan nehéz néha ezekben a helyzetekben megértenünk azt, hogy Isten tényleg most ezt egy próbatételnek adja, hogy mi nekünk nem lehet gyermekünk, vagy ott hagyott a fiú, és 16 éves vagyok, és gyereket várok, és utcára kerülök, vagy tényleg akkor próbálkozzam inkább még, és Isten azt szeretné, hogy mondjuk ott hagyjam a kórházban, vagy Isten azt szeretné, hogy óriási nélkülözésben és rengeteg sírás közepette valahogy megmaradjunk mi ketten a gyerekemmel, hogy ezeket olyan nehéz így kikérdezni Istentől, hogy tényleg most ezzel mi is az ő pontos szándéka? Ha egyáltalán van pontos szándéka?
Hát azt tudhatjuk, hogy a természet a teremtés rendjéből kiolvasva Istennek az a szándéka, hogy férfi és nő által adjon életet, és a gyermek apát és anyát lásson. És azt is tudjuk, mert akkor is, hogyha a homoszexuális lobby ezt így megpróbálja erőszakkal elhallgattatni, hogy a homoszexualitás alapvetően identitászavar, nem identitászavar, ami általában, főleg a pszichoszexuális fejlődés megakadásával történik, és ezért segíthető terápiával a heteroszexuális identitásnak a megerősödése. De hát ez persze politikai abszolút inkorrekt, és erőszakos eszközökkel támadják, aki ezeket a tapasztalatra és tudományos statisztikákra visszamenő valóságot állítja, és így nyilván engem is támadnak ezért, hogyha ezt így mondom, de ettől függetlenül mondom, mert joga van ahhoz egy homoszexuális érzelmekkel küzdő személynek, hogy tudja azt, hogy az Isten őt férfinak vagy nőnek teremtette, és nem. És a hajlom, az érzelem az egy másodlagos dolog, és nem az identitás jelenti az ember számára. Ugyanakkor most az örökbefogadás témájával kapcsolatban egy nagyon megrázó dolog, és megint ezért, hogy mondjam, minden leszek, csak nem úriember, hogyha ezt így kimondom. De nagyon meg kéne nézzük a homoszexualitásnak és a pedofiliának a kapcsolatát. Mert Amerikában, amikor a papi visszaéléseknek kérdését vizsgálták, 60 évre visszamenően megpróbálták az összes esetet felgöngyölíteni, kiderült az, hogy az eseteknek a abszolút túlnyomó többségében az elkövető homoszexuális. Mm. Nyilván ez a tény, ez nagyon sok kérdés felébreszt. De valahol az ember tudja azt, érzi azt, hogy egy identitás zavarral küzdködő személy, az nem úgy viszonyul egy fiatalhoz, egy gyermekhez, ahogy annak lennie kéne. És hogy nagyon érdekes lenne, hogy ennek hogy valamiféle független statisztikai valóságát ránézni Magyarországon, hogy is van ezekben a családokban, ezekben ahol homoszexuális hajlamú testvérek vagy emberek nevelnek gyermeket, hogy mennyire sérülnek a határok. Mert és mindenféle elítélés nélkül a homoszexuális hajlam alapvetően egy függőség felé megy, hogyha az kiélik. Egy nem helyes viszonyulás az embernek a saját szexualitásához. Tehát, hogy egyáltalán nem ítélek el senkit, aki ilyen érzelmekkel küzdik, mert ő nem tehet senki, hogy ez van. És egy nagyon nagy nehézség, és nagyon tiszteletre méltó az, aki meg tudja tartani, hogy ne élje ki ezt a hajlamát. De hogy ez egy kockázati faktort jelent, egy komoly kockázati faktort a fiatalabbakkal való kapcsolattartásban, az egészen egyértelmű számomra.
Nagyon-nagyon köszönjük, Péter, hogyha még hosszan lehetne folytatni, meg igen, sok kérdésünk is lenne, de ez a műsor ez ennyire hivatott, és a műsor végén mindig el szoktuk mondani a lelki adoptálás imáját, úgyhogy ezt is most így zárnánk, ugye a krízisben levő anyákért, apákért, és főleg az abortusza veszélyeztetett magzatok életének védelme érdekében. A következő műsorunk 4 hét múlva lesz. Kérdéseiket, észrevételeiket az életre való kukacmariaradio.hu e-mail címen, illetve 1138 Budapest Gogol utca 12 beírt levéllel tudják feltenni. Isten áldja önöket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged, meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget, kérlek anyj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen.